Nekem egy hagyományosan megírt szövegem van, ami ráadásul úgy körülbelül 10 nappal ezelőtt készült, szóval egy csomó új tapasztalat még nincsen benne, és nem is tudom, hogy bele tudom-e írni. Szóval a címe az, hogy az egyetemi autonómia, de van egy alcíme is, ami úgy szól, hogy filozófiai apológia. Jó. Szóval van egy mottóm, a mottó a következő, Herdertől van a mottó. Már a korai időktől kezdve az egyetemek annak eszközei voltak, hogy az ismereteket és a tudományokat a közönség körében elterjesszük, és még ma is azok. Eddig a mottó. És most a szöveg. A Jénából lassan távozni készülő Schelling 1802 nyarán így beszélt a diákjaihoz, idézem. Az idő nem zárja ki az örökké valóságot, és a tudomány, bár megjelenését tekintve az idő szülötte, mégis arra irányul, hogy az idő közepette valamiféle örökké valóságot teremtsen meg. A tudomány lényegének ez az időtől való függetlensége abban fejeződik ki, hogy a tudomány az emberi nem ügye, az emberi nem pedig örök. Idézet vége. Az egyetem elemzésének kiinduló pontja a tudomány, és a tudomány művelése zajlik az egyetem keretei között. Nem egyszerűen az átadása, mint ahogy azt a Herdertől vett motto sugallja. Az egyetemek a tudomány vonatkozásában templomok vagy szentélyek. Több mint 70 évvel később a fiatal bázeli professzor Friedrich Nietzsche már nem a hallgatóinak, hanem az olvasóinak címezve mondja, idézem, a kívülállók az egyetemek szemére vetik, hogy gyávák, hogy a kis egyetemek tartanak a nagyoktól, a nagyobbak pedig a közvéleménytől. Hogy soha nem tartanak lépést a kultúra fontosabb ügyeivel, nem állnak az élükre, hanem csak lassan és megkésve utánuk bicegnek, s hogy egyáltalán nem igazodnak az elismert tudományok tulajdonképpeni fő irányához. Idézet vége. Nietzsche, mintha azokhoz beszélne, akiknek a nevében ír. Az egyetem, legalábbis a kívülállók számára és szemében már elvesztette a maga templom jellegét. Vagyis a kívülállók is kialakítják a maguk véleményét az egyetemről. De kik ezek a kívülállók? Jártak egyetemre? Vagy nem sikerült bekerülniük? És ha jártak, hogy érezték ott magukat? A kívülállók a közvélemény tagjai. Bármilyen személyes tapasztalataik is legyenek, Nietzsche szerint két megjegyzésük van az egyetemi életről. Egyrészt az egyetemek is egyfajta intézmények, és mint ilyenek benne állnak egy sajátos hatalmi konstellációban, nem csak egymással rivalizálnak, hanem a társadalmi környezetre is megpróbálnak tekintettel lenni. Egy olyan világban élünk, mondhatnánk, amelyben az egyetemek maguk kezdték el feláldozni az autonómiájukat. Pedig ezt nem szabadna, és talán nem is kellett volna. Vagy legalábbis ez nem következik a tudomány természetéből, amelyről Schelling még így írt, idézem, ami igaz, természete szerint örök, és az idő közepette sincs semmiféle kapcsolata az idővel. Idézet vége. Az egyetem az egyházhoz hasonlítható. Intézmény ugyan, de nem szabad, hogy az intézmény jellege előtérbe lépjen a belső tartalomhoz, a tanításhoz képest. Mihelyest az egyetemek így kezdenek el viselkedni, elvesztik rendeltetésüket, az örök igazsággal való kapcsolatukat. Nietzsche szerint éppen ez következett be. Az egyetemek elvesztették azt a büszkeségüket, ami az örök igazság szolgálatából adódik, ehelyett gyáván engedtek a külső környezet nyomásának. Másrészt Nietzsche azt mondja, hogy az egyetemek már közel sem a tudás élharcosai. Az igazi tudományos felfedezések magányos zseniktől származnak, vagy esetleg, gondolhatnánk, magánpénzekből finanszírozott kutatóintézetekben születnek meg. Nietzsche hallatlan provokációval mondja, százszorta fontosabb egy filozófus vagy tudós megszületése, mint egy egyetem fennmaradása. Ebből már látható, hogy Nietzsche nem valamilyen kutatóintézetre gondol, hanem a zseni ideológiára. A nagy tudományos felfedezések és eredmények nem az egyetemek szervezet és agyonszervezet világában születnek, hanem magányos zsenik alkotásai. És kétségtelenül vannak olyan empirikus filozófia történeti ismereteink, amelyek ezt a tézist alátámasztják. Gondoljuk csak a tiszta ész kritikájának megszületésére. Kant ugyan a megírás idején a Königsbergi Egyetem professzora volt, de ezt a művet magánemberként írta. A mű megjelenése után folytatta a logikai, metafizikai, stb. Előadásait, amelyeken a régi iskola filozófiát oktatta. Így adódott, hogy a kanti filozófia központja nem a Königsbergi, hanem a jénai egyetem lett, ahol Karl Leonhard Reinhold fektette le elsőként egy produktív Kant értelmezés alapjait, amiből majd a német idealizmus egész története kibontakozik. De Nietzsche itt mégis túlfeszít egy gondolatot. Már Schelling is úgy vélte, hogy a filozófia, mint az abszolútumra vonatkozó tudás, nem megtanulható. De ez nem jelentheti azt, hogy a filozófiának ne kellene helyet adnunk az egyetemi stúdiumok között. Idézem, ami a filozófiából, ha véltaképp nem megtanulható is, de tanulás révén kifejleszthető, az a filozófia tudományának mesterségbeli oldala, vagyis az, amit általában dialektikának nevezhetünk. Dialektikus mesterség nélkül nincs tudományos filozófia, idézet vége. Térjünk vissza a Nietzsére vonatkozó kérdésünkre. Kik a közvélemény képviselői? Egyrészt azok, akik aggódnak a tudományok függetlenségért, másrészt pedig azok, akik azt mondják, hogy a tudományos eredmények döntően nem az egyetem keretei között születnek. Az első csoportba tartozók azt mondják, hogy az egyetemek, amelyek eredendően az oktatás és a kutatás egységét képviselték, a puszta intézményesítésnek köszönhetően oktatási intézményekké váltak, a másik csoportba tartozók pedig azt állítják, hogy az egyetem a kutatási feladatainak nem tud megfelelni. Az első ellenvetés megfogalmazója a művelt polgár, a másodiké a zseni filozófus. Idézem újra, megnevezünk néhány feltételt, melyek közepette legalább létrejöhet korunkban a filozófusi géniusz a káros, zavaró hatások ellenére is. Jó, itt van egy Platón utalásom, amit kihagyok. Aztán Nietzsche a következő tulajdonságokat sorolja föl, már ugye arra vonatkozóan, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a filozófusnak. Szabad férfi jellem, korai emberismeret, semmi tudós nevelés, semmi patrióta bezárkózás, semmi kenyérkereseti kényszer, semmi kötődés az államhoz, tömören szabadság és megint csak szabadság. Idézet vége. Most örömmel fedezhetjük föl, hogy a polgár és a zseni filozófus mégiscsak találkoznak. Amit a polgár az intézmények szintjén vár el az egyetemtől, azt követeli a zseni filozófus önmaga számára, szabadságot. Ez a szabadság lesz a filozófiai megismerés legfőbb feltétele. Úgy, ahogy az Pláton is értelmezte. Idézem most Plátont, a filozófusok mindig abba a tudományba szerelmesek, amely megvilágítja nekik a keletkezés és a pusztulás között nem hánykódó örök lényegek létét. Idézet vége. Nietzsche úgy gondolja, hogy a 19. század második felének német egyeteme már nem tudja teljesíteni a szabadságra vonatkozó követelményt. Ha eltekintünk a konkrét tér és időbeli koordinátáktól, akkor általánosságban is kimondhatjuk, az egyetem csak a szabadságra támaszkodva és a szabadság megvalósításaként lehetséges. Az ebben az értelemben vett autonómia nélkül az egyetem nem lehetne a tudomány művelésére szolgáló intézmény. Mintha a gondolatmenetünk már is lezárult volna, de még nem is láttuk, hogy mi veszélyezteti az egyetem szabadságát. A Götzendämmerung című művében Nietzsche mint egy belülről kezdi bírálni a német képzési rendszert. Idézem, az egész magasabb német nevelési rendszer elvesztette a fő dolgot, mind a célt, mind a célhoz vezető eszközt. Idézet vége, mind a tudomány elterjesztésének képességét. A magasabb német nevelési rendszer az egyetemeket jelenti. Az egyetemi képzés célja a művelődés, a műveltség közvetítése. Schelling kifejezését használva azt is mondhatnánk, hogy a tudás elsajátítása. A műveltség azonban Schelling szerint nem azonos a történeti tudással, annak ismeretével, hogy ki, mikor, hol, mit mondott, festett, komponált, stb. Idézem, más dolog magát a múltat a tudomány tárgyává tenni, és megint más, ha a múlt ismeretét állítják magának a tudásnak a helyére. Az ilyen értelemben vett történelmi tudás elzárja az ős mintakép megközelítésének útját. Idézet vége. Lehet, hogy nem értjük pontosan ezt a megkülönböztetést, de annyi egyértelmű, hogy Schelling szerint a műveltség azáltal kerül veszélybe, hogy a filozófia helyét egyre inkább a történetiség veszi át. Ezzel a Schellingi gondolattal kiegészíthetjük Nietzsche fenti elemzéseit. Az eszközök szerepét Nietzsénél a nevelők, az egyetemi tanárok töltik be. Erről a kérdésről Nietzsének már markáns mondani valója van. Idézem, hiányoznak a nevelők, leszámítva a kivételek kivételeit, a nevelés első előzetes feltételei, ezért hanyatlik a német kultúra. Idézet vége. A nevelőknek magas műveltséggel kell rendelkezniük, egy édesnek érzett kultúrával kell rendelkezniük, és nem lehetnek szélhámos fláterek. Egyik igen-igen ritka kivétel a nagyra becsült barátom, írja Nietzsche, Jakob Burckhardt Bázelban. Bázel neki köszönheti a maga kitűnő humanista szellemét, idézet vége. Ha a német egyetemek működéséből mind a cél, mind az eszköz eltűnt, akkor mi marad vissza? Idézem újra, amit a magasabb iskolák Németországban valóban nyújtanak, az egy brutális idomítás. A lehető legkisebb időráfordítással fiatal emberek nagy tömegét az állam szolgálata számára hasznossá, vagyis kihasználhatóvá teszik. Idézet vége. Aztán az már némileg félrevezető, amikor Nietzsében rögtön elszabadulnak az indulatok a tömegesedés ellen. Idézem, a magasabb nevelés és a tömegszerűség, ezek eleve ellentmondanak egymásnak. Minden magasabb nevelés csak a kivételhez tartozik. Privilegizáltnak kell lennünk, hogy jogunk legyen egy ilyen magas privilégiumra. A nagy és a szép dolgok sohasem lehetnek közkincsé. Idézet vége. De számunkra ebből most az a fontos, hogy a korabeli német egyetemek, ahogy Nietzsche látja, a szabadságok miatt maguk a szabadságok miatt maguk is szembefordulnak a szabadsággal. Ennek a megállapításnak a fonákja a következő. Szabad embereket csak a szabad egyetemek nevelhetnek. Igaza van Nietzschének? A válaszhoz a két perspektívát egységesítenünk kellene. Az első esetben a szerző a kívülállók szempontjából bírál, a második esetben viszont a német kultúra hanyatlása miatt aggódik. Meg lehet, hogy a géniuszokat nem az egyetem neveli ki, de a nemzet kultúrájának sorsa mégiscsak az egyetemeken múlik. Ugyan nem kimondva, de tartalmilag mégis megfigyelhető, hogy ahogy Adam Smith megalkotta a nemzetek gazdagságának fogalmát, úgy Nietzsche megalkotja a nemzetek kultúrájának fogalmát. Nietzsche persze nem követi Smith elemzéseinek szerkezetét, az egyes vágyak, tettek és érdekek összegződési mechanizmusának föltárását. Ez az összegződés őt egyáltalán nem érdekli. Kérdés persze, hogy van-e olyan összkultúrája egy országnak, amely elválasztható az egyes emberek kultúrájától. Én a magam részéről egy óvatos igennel válaszolnék. Ilyen a nyilvános diskurzusok kulturális színvonala. Az egyetem így nem csak az egyének számára közvetít kultúrát, hanem a nyilvános megszólalás kulturális feltételeit és paramétereit is rögzíti. De minden esetre a kultúra elsajátításához idő, nagyon sok idő kell. Idézem Nietzschét, a mai német egyetemeken, mondja Nietzsche, szakadatlan rohanás van, mintha valamit elmulasztott volna egy fiatal ember, ha még 23 éves korában nincs kész, és még nincs válasza a fő kérdésre, mi is szeretnék lenni. Idézet vége. Nietzsche elemzései a műveltséget, vagy a német műveltséget a filozófiával azonosítják. Az egyetem eszméje filozófiai eszme. De nem szabad úgy tennünk, mintha a modern egyetemeken csak filozófiát tanítanának. Ez persze sohasem volt így. Emlékezzünk arra, hogy Kant is megkülönböztette egymástól a felsőbb és az alsó fakultásokat. A felsőbb fakultásban hagyományosan a teológiai, a jogi és az orvostudományi stúdiumok tartoznak. Ezek a stúdiumok közvetlenül az állam és a társadalom szolgálatában állnak. Idézem, a leginkább az iránt érdeklődik a kormányzat, aminek segélyével a név fölött a legerősebb és a legtartósabb befolyásra tehet szert. Idézet vége. Kant is úgy gondolta, hogy ezeket a stúdiumokat csak a filozófiai fakultás szervezheti egységes egészé, vagyis egyetemmé. Idézem, igencsak kívánatos, hogy az egyetem tudós közösségéhez egy olyan fakultás is hozzátartozzék, melynek szabadságában áll, ugyan nem a parancsolás, ám hogy mindent megítéljen, aminek csak a tudomány, azaz az igazság érdekéhez köze van. Idézet vége. Tudjuk, hogy ez a funkció a 19. század elejére némiképpen átalakult. Ekkor kezdődik, vagy közvetlenül küszöbön áll a tudományos disziplinák önállósodása. A filozófiai nem csak a szabadság eszméjét őrzi, hanem visszautal a tudományok egységpontjára is. Schelling előadásai azzal a gondolattal kezdődnek, hogy az egyetem világába belépő ifjút valamilyen káosz fogadja. Kicsi idézet, amelyben még semmit sem tud megkülönböztetni, vagy hogy a végtelen óceánon iránytű és vezércsillag nélkül tévelyeg. Ebben az orientáció vesztésben csak a filozófus lehet a tanuló ifjúság segítségére, mert csak róla lehet elmondani, hogy, idézem újra, a különös tudománya egyszer mind az abszolút általános tudomány, aminél fogva törekvésének már eleve a megismerés totalitására kell irányulnia. Idézet vége. Vagy egy későbbi helyen, az a tudomány, amelynek nincs más ős mintaképe az ős tudáson kívül, szükségképpen minden tudás tudománya, vagyis a filozófia. Nietzsche nem akar tudomást venni a szaktudományok kialakulásáról, pedig ezek a filozófia visszaszorításán keresztül megnyírbálják az egyetemi autonómiát is. Schelling tézését most úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az egyetemi autonómia vesztésnek van egy érdekes belső oldala, a tanuló ifjúság orientáció vesztése. Kant alapján talán azt mondhatjuk, hogy az autonómia fogalmának még van egy gyengébb értelme. Idézem, hisz a kormányzat nem tanít, csupán parancsol azoknak, akik tanítanak. Idézet vége. Örüljünk neki, hogy maguk nem tanítanak, és a parancsolást is csak közvetetten gyakorolják. De ez még cinikus értelemben sem nevezhető autonómiának. Nézzük ezek után az egyetemi autonómia valóságos történeti megsemmisítését. 1933. áprilisában a Freiburgi Egyetem szenátusa rektorrá választotta Martin Heideggert, a kor egyik legjelentősebb filozófusát, aki nem sokára nagy hírű beszédet tartott, aminek most csak az első bekezdésben szereplő három mondatát szeretném felidézni saját fordításban. Idézem az első mondatot. A rektorátus átvétele e magas iskola szellemi vezetésére kötelez. Idézet vége. A magas iskola Hohe Schule a filozófiai dokumentumokban a 17.-18. század fordulóján jelenik meg, mégpedig az egyetem szinonimájaként. Előfordul Fichténél, Jean Paulnál és Hegelnél. De talán emlékszünk rá, hogy a fenti idézett szövegben Nietzsche is használja. A szellemi vezetés ártalmatlan kifejezés, mi másra kötelezne a rektori poszt elvállalása. De Heidegger egyértelműen a Führer princíp irányába hosszabbítja meg. Most nézzük a második mondatot. Idézem, a tanárok és a diákok követő serege kizárólag a német egyetem lényegében való igazi és együttes gyökerezettségből jön létre és erősödik meg. Mit jelenthet a szellemi vezető követése? A német egyetem lényegének felidézését és ennek közös bázisként való elfogadását. Emlékszünk rá, hogy Nietzsche a filozófus létről ezt mondta. Idézem, semmi patrióta bezárkózás, semmi kötődés az államhoz. Ezt a közös gyökerezettséget, a német egyetemnek ezt a lényegiségét még közelebbről is meg kellene határoznunk. De van olyan, hogy német egyetem? Többet jelent ez, mint németországi egyetem? Lehet-e a német jelző valamiképpen szubstanciális? Az egyetem egy olyan műveltségeszményhez kötődik, amely úgy tűnik felett áll a nemzeti kötődéseknek. És itt nem arról a kormányzatról van szó, amelyről Kant beszélt, az ugyanis nem nemzeti meghatározottságú. Nézzük ezek után a bekezdés utolsó záró mondatát. Idézem, ez a lényeg azonban csak akkor kap világosságot, erőt és rangot, ha mindenek előtt és mindenkor maguk a vezetők is vezetettek, ha ama szellemi megbízatás kérlelhetetlensége vezeti őket, amely a német nép sorsát saját történelmének menetébe kényszeríti. Idézet vége. Hát bocsánat, hogy ezekkel a mondatokkal jövök. Idézet vége. A benne gyökerezés a német történelem legújabb fordulatából kapja meg a maga értelmét. De milyen vezetőkről beszél itt Heidegger? Először is világos, hogy a szellemi vezető maga is vezetett. És ezt aligha lehet másképp értelmezni, mint hogy Heidegger a saját szerepvállalását a Führer princípnek a Freiburgi Egyetemen való megvalósításaként értelmezte. De most minden Führer alá van vetve a német nép történelmi megújulásának. Ez a történelmi megújulás tárja föl a német egyetem rendeltetését. Heidegger beszédének utolsó előtti bekezdése így szól, idézem, mi önmagunkat akarjuk, mivel a nép új és legújabb ereje, amely már átcsap fölöttünk, erről már döntött, a döntött kurzívban, idézet vége. A nép döntését nem kérdőjelezhetjük meg. A beszéd első kurzívált szava a szellemi, az utolsó pedig a döntött. Az egész beszéd a nép döntéséből próbálja levonni a szellemi következményeket. Heidegger a nemzeti szocialista forradalmat, Hitler hatalomra kerülését, a Blut und Boden ideológia elterjedését, a kiépülő terrort és diktatúrát a nép forradalmának tekintette. A német nép történelme visszakerül a maga medrébe. A forradalom helyett beszél Heidegger a nép döntéséről. Minden esetre az egyetem meghatározásában, hogy a Selbstbehauptung, ez szerepel a címben, a rektori beszéd címében, ez a döntés veszi át a filozófia helyét. Nem tudom, észrevette Heidegger, hogy a szellemi vezető szerepének elvállalásával a filozófiát is feláldozta. A 19. században az egyetemek világában megjelentek bizonyos válságjelenségek. A tudás történetivé vált, az egyetemek intézményes jellege erősödött, a zsenik nem találták helyüket az egyetemeken belül. De az egyetemek szerepe a nemzet műveltségének előmozdítása. Ezzel is lehetnek persze problémák, ezzel szemben is megjelennek a kritikai hangok. A nemzet kultúrája hanyatlásnak indult. A nemzeti szocializmus válasza végül is logikus volt. Próbáljuk ezt megakadályozni a nemzet fogalmának szubstancializálásával. Így a nemzet kultúrája nemzeti kultúrával alakul át. Azt gondolhatnánk, hogy a bolsevik diktatúra művelődési programja ettől radikálisan eltért. De ez csak a látszat. Az igaz, hogy a nemzetit a nemzetközi munkásmozgalommal helyettesítette, de ezen keresztül is a nemzet műveltségének hirtelen megemelésére törekedett. A művelődés ilyen forradalmai azonban összeegyeztethetetlenek az egyetemmel, az egyetemek felszámolásának irányába mutatnak. És most már talán előkészültünk arra, hogy a jelenlegi helyzetre is vessünk egy pillantást. Ez a konferenciának a dolga, nem az előadásom. Köszönöm szépen!